Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az embertársak iránti figyelem teljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból írt vasárnapi üzenetében, amelyet a Vatikán közölt. A déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelem teljes szolgálatot és a gondozás gyengétségét, elsősorban az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. A pápa hozzátette, hogy a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymás követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Hétfőtől a kúria bíborosai megkezdik a nagybőti lelki gyakorlatot, amelynek helyszíne a vatikáni audiencia terem lesz. A Szentszék közlése szerint a rózsafüzérimát hétfőtől az audiencia teremben tartják. Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem. A kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak, a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket rákosrendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Álmos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. Járjunk együtt a reményben címmel Ferenc pápa üzenete 2025 nagybőjtjére. Hamvazó szerdával megkezdődött a húsvéti előkészületi idő a nagybőjt, a Magyar Katolikus Püspöki Kar nagybőjtre szóló gyakorlati útravalója. Bábák dicsérete címmel Vértesajai László jegyzete. Járjunk együtt a reményben címmel Ferenc pápa üzenete 2025 nagybőjtjére. Kedves testvérek! A hamvaszkodáson, mint a bűnbánat jelével megkezdjük éves nagybőti zarándoklatunkat a hit és a remény jegyében. Az egyház, mint anya és tanítómester arra hív bennünket, hogy készítsük elő szívünket és nyíljuk meg Isten kegyelme előtt, hogy örömmel ünnepelhessük Urunk Jézus Krisztus húsvéti diadalát a bűn és a halál felett, ahogyan Szent Pál is vallotta: a győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Hitünknek ugyanis az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus a középpontja, és ő a biztosítéka annak a nagy ígérethez kapcsolódó reménynek, amelyet az Atya már beteljesített ő benne, szeretett fiában, az örök életnek. Ebben a nagybőjtben, amelyet a Szent Év kegyelme gazdagít, szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot arról, mit jelent együtt haladni a reményben, és felfedezni a megtérésre szólító meghívásokat, amelyeket Isten irgalma, egyénileg és közösségileg mindannyiunkhoz intéz. Először is úton lenni. A jubileumi év mottója, a remény zarándokai, Izrael népének az ígéret földje felé vezető hosszú vándorútjára emlékeztet bennünket. A kivonulás könyve elbeszéli a rabszolgaságból a szabadságba vezető nehéz utat, amelyet az Úr akart és vezetett, aki szereti népét és mindig hűséges hozzá. Nem gondolhatunk azonban a kivonulás bibliai elbeszélésére anélkül, hogy eszünkbe ne jutnának azok a testvéreink, akik ma is menekülnek a szegénység és az erőszak elől egy jobb élet reményében, amelyet maguknak és szeretteiknek keresnek. Ebből fakad a megtérésre szólító első meghívás, hiszen valamennyien zarándokok vagyunk az életben. Milyen hatással van ez a helyzet az életemre? Tényleg úton vagyok-e, vagy inkább bénult és mozdulatlan vagyok, félelemmel és reménytelenséggel eltelve, vagy éppen belekényelmesedtem a saját világomba? Keresem-e a szabadulás útját a bűnös és a méltóságomtól megfosztó helyzetekből? Jó nagybőti gyakorlat lenne találkozni migránsokkal vagy zarándokokkal és engedni, hogy történetük megérintsen bennünket. Ez segíthetne megérteni, mit kér tőlünk Isten, hogy az Atya háza felé tartva egyre jobban úton lévőkké váljunk. Ez egy jó vizsga a vándor számára. Szól a Szent Atya nagybőti üzenetében. Másodszor, együtt járni az úton. Az egyház hivatása az, hogy szinodálisak legyünk, együtt haladjunk. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy közösen járják útjukat, soha nem magányos vándorként. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba. Együtt járni azt jelenti, hogy egységteremtőkké válunk, abból a közös méltóságból kiindulva, amely Isten gyermekeinként megillet bennünket. Azt jelenti, hogy egymás mellett megyünk, anélkül, hogy eltipornánk vagy elnyomnánk a másikat, irigység és képmutatás nélkül, és nem engedve, hogy bárki is lemaradjon, vagy kizárva érezné magát. Ugyanabba az irányba tartunk, ugyanazon cél felé törekszünk, miközben szeretettel és türelemmel meghallgatjuk egymást. Ebben a nagybőjben Isten azt kéri tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, vajon életünkben, családjainkban, munkahelyeinken, plébániai vagy szerzetesi közösségeinkben képesek vagyunk-e együtt haladni másokkal, meghallgatni egymást, legyőzni annak kísértését, hogy önmagunkba zárkozzunk, és csak a saját szükségleteinkkel törődjünk. Kérdezzük meg magunktól az Úr előtt, hogy képesek vagyunk-e együtt dolgozni püspökként, papként, megszentelt személyként, vagy világi hívőként Isten országának szolgálatában. Befogadó magatartást tanúsítunk-e konkrét tettekkel azokkal szemben, akik közelednek hozzánk, és azokkal szemben is, akik távol maradnak? Engedjük-e, hogy a közösség részévé váljanak az emberek, vagy inkább a peremre szólítjuk őket? Erre a megtérésre szólít a második meghívás, térjünk át a szinodalitásra, szól Ferenc pápa nagybőti üzenete. Harmadsorban ezt az utat egy ígéret reményében járjuk együtt. A remény, amely nem csal meg, a Szent Év központi üzenete legyen a távlata a húsvét győzelméhez vezető nagybőti utunknak. Ahogyan 16. Benedek pápa tanította a Spe Salvi kezdetű enciklikában. Az embernek szüksége van a feltétel nélküli szeretetre. Szüksége van arra a bizonyosságra, amelynek alapján elmondhatja, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Jézus szerelmünk és reményünk feltámadt, él és dicsőségesen uralkodik. A halál győzelemmé változott, és ebben Krisztus feltámadásában rejlik a keresztények hite és nagy reménye. Ez tehát a harmadik meghívás a megtérésre. Reméljünk és bízzunk egyre jobban Istenben és az ő nagy ígéretében, az örök életben. Kérdezzük meg magunktól, valóban hiszem-e, hogy Isten megbocsátja bűneimet? Vagy úgy élek, mintha saját erőmből megválthatnám magamat? Megélem-e konkrétan a reményt, mely segít értelmezni a történelem eseményeit, és ösztönöz elköteleződni az igazságosság, a testvériség és a közös otthon gondozása mellett, ügyelve arra, hogy senki sem maradjon le. Testvéreim, Istennek, Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretete megőriz bennünket a reményben, amely nem csal meg. Ez a remény a lélek biztos és szilárd horgonya. Az egyház ebben a reményben imádkozik, hogy minden ember üdvözüljön, és várja, hogy a menny dicsőségében Krisztussal, a vőlegénnyel egyesüljön. Avilai Szent Teréz szavai idézve, reménykedj, lelkem, reménykedj! Nem ismered sem a napot, sem az órát. Virrasz éberen, hiszen minden igen gyorsan múlik. Jól lehet türelmetlenséget kétessé teszi azt, ami biztos, hosszúvá teszi az időt, ami rövid. Szűz Mária, a reménység anyja járjon közben értünk, és kísérjen bennünket nagybőti utunkon. Kelt Rómában, a lateráni Szent Jánosnál, 2025. február 6-án, Miki Szent Pál és társai vértanok emléknapján, Ferenc pápa. Hambozó szerdával megkezdődött a húsvéti előkészületi idő a nagybőjt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagybőjtre szóló gyakorlati útravalója. A húsvétra felkészítő 40 napos bőjt Hambozó szerdán vette kezdetét, amely idén március 5-ére esett. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A 11. századig olyannyira szigorú volt a bőjt, hogy késő délutánig semmit sem ettek. Húst, tejterméket és tojást pedig a bőjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Napjainkra az egyház enyhített a bőjti szabályokon, de Hambozó szerdára és nagypéntekre szigorú bőjtöt ír elő. A 18 és 60 év közötti évek lehetőleg csak egyszer étkezzenek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. Hazánkban ez a szabály abban a formában honosodott meg, hogy csak háromszor lehet étkezniük, és egyszer jól lakniuk. E két napon és a nagybőjt többi péntekén az egyház arra kéri 14 évesnél idősebb tagjait, hogy a bőjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. Egyszerűen a húsfogyasztás az ókori, középkori ember számára sokszor ritka ünnepi alkalomnak számított, vagyis az erről való lemondás az adott kultúrában valóban a bánat és az önmegtagadás alkalmas kifejező eszközének bizonyult. E gondolatot tovább folytatva, kiegészítve azzal, hogy az ószövetségi gyakorlatban az egyéni bánatnak is számos formája lehetett, kérdésként áll a külső bőj gyakorlata a modern ember előtt. Mi az az érték, szokás az életemben, amihez általában ragaszkodom, és az Isten előtti meghallás jeleként mégis szívesen lemondanék róla? Bábák dicsérete, Vértesajai László jegyzete. Nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút? Kérdezte a Tapolcai Kórház bábája 1953. októberében édesanyámtól. Okvetlenül, felelte a mama ezzel a számára oly kedves szófordulattal. Másnapra édesapám is megérkezett, és így vitték a Tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. Keresztapám éppen a Váci börtönben ült, ahova kolt vádak alapján került, és így a jó bába asszony, mint pót keresztszülő tartott az újjászületés víze alá, és kerültem Szent László lovag királyunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá. László Tamás, én téged megkeresztellek. Harmadnap hazakerültünk a balatonparti Szent Antal telepre, a mai Fővenyesre, de az a jó bábasszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben. Hambozó szerda másnapján az egyház zsalozsmájának olvasmányos imaórája hozza a bábák dicséretét. A kivonulás könyve az Egyiptomba került és az idők során létszámában megerősödött Izrael népe elnyomásának leírásával kezdődik. A fáraó arra kényszeríti a héberek bábáit, hogy öljék meg a fiú gyermek újszülötteket. Ez a gyilkos népességszabályozás azonban nem működött, mert a bábák félték, tisztelték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi fáraó parancsának, és életben hagyták a fiúkat. És hiába is vonta őket kérdő Raú, ők ügyesen válaszoltak. A héberek asszonyai életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek. Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig megerősödött, mert Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki. Ehhez a bába dicsérethez csatlakozom én is, egy saját történettel, amire persze nem emlékezhetem, mert mindössze egy napos voltam, amikor történt. 1953 ősze járta akkor, amikor a magyar nép saját hazájában súlyos elnyomás alatt élt. Nyáron meghalt Sztálin, erre én ősszel megszülettem, de az a folytogató légkör, az íj és gyula verselte zsarnokság jelen volt még a kórházakban is. Ám ahogy Egyiptom földjén az elnyomás alatt emberség is termett, nem történt ez másként a tapolcai kórházban sem, ahol édesanyám erősen és egészségesen megszült engem. Hajnalban születtél, 4 kiló 20 dekával. Nagy, erős és nyugodt kisgyermek voltál, mesélte nekem később többször is mama, aki mind a 8 szülésének körülményeire mindig és pontosan emlékezett. Ezek voltak életem legszebb pillanatai, amikor ti megszülettetek, vallotta ünnepélyesen. Amikor éppen egynapos voltam, lépett a színre az a jó bába. Meglátta az éppen szendergő édesanyám kezében a rózsafüzérét, és körülnézve óvatosan és csendesen megkérdezte tőle, nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút? Okvetlenül, felelte a mama ezzel a számára kedves szófordulattal. Másnapra édesapám is megérkezett, és így vitták a tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. Keresztapám éppen a Váci börtönbe ült, ahová kolt vádak alapján került, és így a jó bába asszony, mint pót keresztszülő tartott az újjászületés víze alá, és kerültem Szent László lovak királyunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá. László Tamás, én téged megkeresztellek, mondta a pap, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Harmadnapra hazakerültünk a balatonparti Szent Antal telepre, a mai Fevenyesre, de az a jó bába asszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben. Így. 1982. július 11-én mutattam be első szentmisémet még a hévízi öreg templomban, és adtam újmisés áldást a szentmise után. Mindenkitől megkérdeztem a keresztnevét, és így nagyon sokáig tartott a sok áldás, de minthogy szerettem a személyességet, ezért szívesen vállaltam a vele járó töbletet. Ahogy fogyott a sor a kezem alatt, vettem észre, hogy egy idősebb néni mindenkit maga elé engedve nagy türelemmel várakozott. Már csak ketten maradtunk. Szabad kérdeznem a keresztnevét? Mire mondja? Elvira. Védőszentje oltalmát is kérve adtam áldásra, mire megcsókolta a két fölkent kezemet, miként sokan mások is tették. Nem volt könnyű ezt elfogadni, de az nagyon segített, hogy sok-sok újmisés paptársam áldásakor, amit tőlük kaptam, valahogy a szívembe született ez a lehajló gesztus, ami akkor könnyű volt és szabadító. És persze végül megöleltem Elvirát is, aki erre csendesen elsírta magát. Vártam, míg végül ő elmondta, Atya, 29 évvel ezelőtt én tartottam magát keresztvíz alá. mire bennem szabadultak fel a hála könnyei, és persze megcsókoltam a jóbából áldott kezeit. Ó, Elvira néni, te már együtt vagy édesanyámmal az atyai házban. Légy áldott, hogy az 50-es évek folytogató levegőjében az újszülötteket világra jöttük után Krisztushoz vetetted ott a tapolcai kórházban. Tudom, hogy a gondviselő jóisten már akkor megáldott téged, mint egykor régen azokat a héber bábákat, de most utólag is dicsérem a nevedet, és amíg élek, mindig, de mindig emlékezni fogok rád, mert te tartottál engem a keresztvíz alá. Drága jó bábák, dicsérlek benneteket! Bábák dicsérete címmel Vétes Ajai László olvasta fel jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzok önöktől a mai program szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, nagy bőjt van, erről írok neked, méghozzá azért, mert azt figyeltem meg, hogy hívő emberként is könnyedén abba a kísértésbe eshetünk, hogy egyszerű fogyókúrát vagy értelmetlen önsanyalgatást látunk a bőjtben. Pedig már ősidők óta elsősorban a bőjt lelki és szellemi hozadékát igyekezett kihasználni minden vallás. Hiszen a bőjt lelki áldozattá, sőt imádsággá is alakulhat, nem pusztán manapság divatos méregtelenítő kúra, vagy a felesleges kilóktól való megszabadulás kellemetlen eszköze. Jó lenne, ha keresztény életünknek nem egy kényszerű és zavarba ejtő eleme lenne, hanem természetes része. Anselm Grün, a nálunk is népszerű német bencés szerzetes írta Bőjt, test és lélek imája című könyvében. Aki nem bőjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel. Aki nem bőjtöl, abban jól lakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy. Aki nem vágyakozik, az nem viraszt, és aki nem viraszt, azt alva fogja találni az érkező vőlegény. A bőjt a test kiáltása Isten után, kiáltása mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált. Örvény az örvénynek kiált. És valóban, mi mai emberek gyakran elfeledkezünk Istenről. Nem az ő hozzáfűződő viszonyunk a mércéje mindennapjainknak. Csak az evilági saját kényelmes szempontjaink alapján szemlélve a világot, a bőjt valóban egy felesleges önsanyargatás, esetleg méregtelenítő kúra, a fogyás eszköze. A legjobb esetben is a saját testi és lelki egészségünk megőrzésének eszköze. Ha azonban a bőjti cselekedeteinket engedjük Isten mélységeibe hullani, és imává nemesedni, egy egészen más valóság részeseivé válhatunk. Persze ez nem működik akkor, ha farizeus módon csak a katolikus egyház katekizmusában ismert szigorú bőjti napokat és más a bőjti fegyelemmel összefüggésben megfogalmazott rendelkezéseket tartjuk meg gramra pontosan. Majd rakunk egy képzeletbeli pipát a teljesítés mellé. A formálisan megtartott bőjt semmiben sem különbözik lelki tartalom nélkül az említett egészségmegőrző praktikáktól. Pláne nem akkor, ha rigorizmussal párosul, ami megfojtja a teremtményi örömöt. Assisi Szent Ferenc atyánk írta a megerősített ferences regula a zsolozsmáról és a bőjtről és arról, hogyan járjanak a testvérek szerte a világban című fejezetében. A testvérek bőjtöljenek minden szentek ünnepétől az Úr születéséig. Akik önszántukból megtartják ezt a szent bőjtöt, mely vízkereszttel kezdődik és megszakítás nélkül 40 napig tart, s melyet az Úr is megszentelt bőjtölésével, áldottak legyenek az Úrtól. Akik pedig erre nem vállalkoznak, nem kötelezhetők rá. A másik 40 napot ellenben, mely az Úr feltámadásáig tart, mindenki bőjtölje végig. Más időben nem kötelesek bőjtölni, kivéve a pénteket. Nyilvánvaló szükség esetén pedig egyáltalán nincsenek testi bőjtre kötelezve a testvérek. Figyelmeztetem, intem és buzdítom testvéreimet az Úr Jézus Krisztusban, hogy mikor a világban járnak, ne cívódjanak, se szóharcot ne folytassanak, se másokat meg ne ítéljenek, hanem legyenek szelidek, békességszerzők és szerények, kedvesek és alázatosak, s nyíltán szóljanak mindenkihez, ahogyan illik. És ne lovagoljanak, ha csak nyilvánvaló szükség vagy betegség kényszeríti őket. Ha valamilyen házba bemennek, először ezt mondják, békessége háznak. És a Szent Evangélium szerint minden ételből ehetnek, amit eléjük tesznek. Mennyivel szabadabb megfogalmazása ez a bőjtnek? Szent Ferenc nem a szigorú minden körülmények között megvalósítandó aszketizmusra kérte a testvéreket. Nem a törvények gondolkodás nélküli betartására kötelezte őket, hanem helyesen értelmezve azt, annak életszerű, természetes megélésére. De nem csak ezért hoztam fel példának neked ezeket, barátom. Leginkább azért, hogy lásd, a formális, az étkezéssel összefüggő böjtölésen kívül fontos másban is önfegyelmet gyakorolnunk. Legalább a nagybőjti időszakban tudatosan próbáljuk meg takarékra állítani a mások felett gyakorolt ítélkezésre, az egymással való cívódásra, a pletykálkodásra, politizálásra és egyéb békétlenséget keltő tevékenységeinkre használt energiáinkat. Sokszor ez sokkal nehezebb, de testünket, lelkünket mégis jobban szolgálja az ilyenfajta lemondás, mint a formálisan megtartott böjt. Fontos az is, hogy mindezeket a húsvéti öröm megélésének dimenziójába helyezzük. A test és a lélek lemondásai a bűnbánattal, a szentgyónás elvégzésével kiegészülve csupán előkészületei a legnagyobb ünnepünknek, Krisztus feltámadásának, vagyis a húsvétnak. Böjtünk jellemzője legyen az, hogy az Istennek felajánlott, vele szorosabb kapcsolatot teremtő lemondásainkkal együtt is örülünk megváltott létünknek, ezen belül is a családunknak, szeretteinknek, a munkánknak és az elvilági javainknak egyaránt. Feltámadása óta Krisztus, a vőlegény velünk van. Éppen ezért nem vedhetjük meg a teremtett világot és a földi életet. Nem kell felosztanunk sem ezeket tisztára és tisztátalanra. Kedves barátom! Ezekkel a gondolatokkal kívánok számodra helyesen értelmezett és megélt, kegyelmekkel teli nagybőjti készületet és áldott húsvéti ünnepet. Szeretettel, barátod!
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, ebben először Herma Judit nővér gondolatait hallják, aki a kongregáció Jeszú szerzetesen tagja, majd Fazekas Gyöngyi Mária Szervita nővér, a fájdalmas anya szolgálói szerzetesen tagjának előadásában meghallgathatják Teréz anya Értett szomjazom című elmélkedését. Az egy órai hírek után Cseperedő című kisgyermekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk jön. Berecenen át a vendége Tarjáni Alíz, a Közelbaba Egyesület elnöke, 5 gyermekes édesanya, az anyaklubokról beszélgetnek. Ezután következik a Sziluett női magazin. Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról és szakmai kitüntetéséről, a kamarai munkáért díjról beszélget Szajk Ornita. A 2 órai hírek után jön a Gaudete, majd a Caritas percek. 3 órakor híreket mondunk, aztán következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikói Csernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Ha kérem a következőt, egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A hosszú és egészséges élet titkáról beszélget dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szánsz Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Turi Sarolta, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bécsesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debner Ádámot hallották.
Ha a magasságbelinek oltalmában él az ember, a mindenható Isten védi. Így szól az Úrhoz, váram és menedékem vagy te nékem. Istenem, benned bízom. Olvasom a 90. Zsoltárban. Ember voltunk adottságai miatt, lehetetlen Istent megtalálnunk anélkül, hogy kísértés ne érjen. De vajon a kísértés nem veszedelem-e? Nem volna-e sokkal inkább kívánatos, hogy soha se érjen minket kísértés? Hajlunk arra, hogy így vélekedjünk. De Isten, a tévedhetetlen igazság, ellenkező véleményem van. Boldog az az ember, aki kiállja a kísértést. Mert kedves voltál az Istennek, kellett, hogy kísértéseknek legyél kitéve. Miért magasztalja a Szentlélek az így megkísértettet, mikor mi hajlunk egészen másként megítélni a dolgot? Vajon ez magáért a kísértésért van? Egészen világos, hogy nem. Hanem, hogy hűségünk bizonyságát adhassuk. Egyúttal a kegyelem erejének is élő bizonysága, elég neked az én kegyelmem, mert a gyöngeségben mutatkozik meg egészen az én hatalmam. Különben a kísértés nem egy embernél olyan munkát végez, amit semmi más nem helyettesít. Hányan vannak, akik csak akkor eszmélnek magukra, ha a kísértés megrázza őket, ha a szakadék szélén érzik magukat. Hatalmas kiáltás tör ki belőlük Isten felé. Ez számukra a kegyelem órája. Másokat viszont a lanyhaságtól őriz meg. Sokaknak a tapasztalás révén kiképzést nyújt. Ne ijedjünk meg hát a kísértés tényétől, sem annak gyakoriságától, sem annak hevességétől. Istenem, lehet lelkünk még oly fennkölt, telve jó szándékkal, buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenségé fajuljanak, szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevésségé ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk, az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáink keresztül.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,